Kedves kőszikla gyülekezet és kedves vendégek, akik itt vagytok velünk, akik követtek bennünket, nagyon szép vasárnapot kívánok nektek, és egyben arra hívlak benneteket, hogy hát gyorsan csapjunk a közepébe egy kérdéssel. Ez a kérdés így hangzik, hogy vannak-e álmaid? Meg tudnád fogalmazni egy rövid tőmondatba, hogy milyen álmod van, vagy milyen álmaid vannak? Ha vannak álmaid, és elkezdett gondolkodni rajta, hogy igen, van valami. Lehet, hogy ez nagyon homályos már, lehet, hogy nagyon élő és nagyon, nagyon valóságos dolog, de ha ott van egy álom az életedben, vagy akár több ilyen álom az életedben, akkor ez azt jelenti, hogy ez az álom, ez valószínű, hogy jelentős mértékben befolyásolja az életedet. Tehát irányít téged, motivál téged, hogy afelé haladj. Még akkor is igaz ez, ha valaki úgy tekint vissza az élete végén, hogy volt néhány álmom, és nem biztos, hogy úgy teljesültek a dolgok, vagy vannak olyan álmok, amik esetleg nem teljesült. Akkor is igaz, hogy az álmok befolyásolnak bennünket, és irányítanak bennünket. Még inkább igaz az, ha egy álmot Istentől kapunk, Isten mond valamit, az életünkre nézve egy tervet, egy jövőképet ad, és hogyha ezt megértjük, és világosan rögzül bennünk, hogy igen, ez az Isten akarata, akkor ez még inkább befolyásol és irányítani fog bennünket, és meghatározza a jelenünket, a jövőnket, a lépéseinket, hogy mire mondunk igent és mire mondunk nemet. A bibliai sorozatunknak, egy életút tanulságai sorozatnak a főszereplője, József, szintén egy olyan ember volt, aki Istentől kapott álmot. Nem is csak egyet, hanem két álmot is kapott Istentől. És mindezt a két álmot nagyon fiatalon kapta. József ebben az időszakban olyan 16-17 éves között volt. Kapott Istentől két nagyon különleges kijelentést. Az egyik arról szólt, hogy a testvéreivel együtt kint voltak a mezőn, gyűjtötték a kévéket, és amikor összegyűjtötték a kévéket, összekötözték, akkor a testvéreknek a kévéi meghajoltak az ő kévéi előtt. A másik álom pedig arról szólt, hogy látta a napot, a holdat és 11 csillagot, és ezek leborultak előtte. Ezek nagyon-nagyon különleges álmok voltak, de tudjuk azt, hogy ezek nem abba a kategóriába tartoztak, mint sok álom, hogy az agytevékenységünknek a következtében hát mindenfélét álmodunk, és aztán legtöbbre nem is emlékszünk, hanem ezt Isten adta ezt az álmot neki. És ez az álom, ez megmaradt benne egy év múlva, két év múlva, öt év múlva, sőt egész életét végigkísérte. És az életünket tényleg így végigkísérik ezek az álmok, ha Istentől kapjuk ezeket. Most azt szeretném kérni, hogy amikor felolvasom ezt a történetet, ami a sorozatunknak a mostani szakasza, akkor gondoljuk át és figyeljük meg azt, hogy itt van egy olyan szerencsétlen fiatalember, akinek nagy álmai vannak, de hát a sors valahogy nem jó irányba vezeti őt, hogy erről szól az ő élete, vagy pedig arról szól, hogy van egy 17 éves fiatalember, előtte még az élet, és Istentől kapott álmok, azok befolyásolják és vezetik őt, és minden lépés az életében, minden nap az életében azt jelenti, hogy egyre közelebb kerül az álmaihoz. Nézzük tehát meg ezt a történetet Mózes első könyvéből, 39. rész első versétől olvasom. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáliektől, akik odavitték egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az úr Józseffel volt, ezért szerencsésé tette őt az egyiptomi urának a házában. Látta az ura, hogy vele van az úr, és mindazt eredményessé teszi az úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát, attól fogva, hogy a házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az úr az egyiptomi embert Józsefért, és az úr áldása volt egész vagyonán, ami a házában és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja, mellette legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Ugye ez nem egy rossz pozíció. De így folytatódik a történet. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta, hájj velem. Ő azonban vonakodott, és ezt felelte ura feleségének. Nézd, az én uramnak semmi gondja nincs mellettem a ház dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el előlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé feküdjék és vele legyen. Egy napon az történt, hogy bement József a házba a munkáját végezni, és a háznép közül senki nem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony, a ruhájánál fogva is ezt mondta. Hájj velem! Ő azonban ott hagyta a ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját és kifutott, összehívta a ház népét, és ezt mondta nekik. Nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és ez csúfát tesz bennünket. Bejött hozzám, hogy velem hájon, de én hangosan kiáltottam. Amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a ruháját, futásnak eredt és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, amíg az ura haza nem jött. Akkor így beszélte el neki a dolgokat. Bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzánk, hogy csúfát tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját és kifutott. Amikor az ura meghallotta feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt. Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király fogjait tartották fogva. Ott volt a börtönben. De az úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedveltétette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az úr Józseffel volt, és eredményessé tette az úr mindazt, amihez hozzáfogott. Elolvastuk tehát ezt a történetet, és azt látjuk benne, hogy József az álmok ellenére elindul egy úton, és ez az út, mintha más irányba vezetne, mint az álmok. Tehát ő rabszolga lesz. Egy idegen országba kerül, és nem csak rabszolga lesz, hanem a történetben azt olvastuk, hogy eljut odáig, hogy igazságtalanul, de mégis börtönbe kerül, egy ilyen meghatározatlan ideig csukják be a börtönbe. Ez is egy ilyen kiszámíthatatlan tényező. Nem azt mondták neki, hogy egy évet kapsz azért a bűncselekményért, amivel vádolják, hanem egyszerűen csak börtönbe került, és hogy ott fog meghalni, vagy bármikor kijöhet onnan, azt senki nem tudja. Úgy tűnik, hogy ahhoz képest, ami az álomban szerepel, hogy ő fölemelkedik és nagy ember lesz, ahhoz képest ő rabszolga lesz és börtönlakó lesz. Úgy tűnik, hogy József úgy kezd eltávolodni az álmaitól, mint a fényévekre lenne tőle mindaz, ami az álomban benne volt. Nem tudom, hogy neked eszedbe jutott-e már az, hogy Isten mondott neked valamit, ígért neked valamit, valami álom megfogalmazódott benned, amire azt mondtad, hogy ez az Istentől van. És aztán teltek, múltak a hetek, hónapok és az évek, és valahogy másképp alakult az élet, jöttek a nehézségek, a problémák, más irányt vett az életed, és talán már el is felejtetted ezeket az álmokat. József egy olyan ember volt, aki ha fönt volt, ha lent volt, mindig emlékezett azokra az álmokra, amelyeket Isten mondott neki. Józsefet tehát motiválták, befolyásolták ezek az álmok. Azért, mert valamit tudott Istenről. Tudta azt, hogy Isten hűséges. Hogy Isten, amit mond, az úgy van. Istennek van hatalma, van lehetősége, tudja a körülményeket úgy irányítani, hogy amit ő megígért, az be is teljesedjen. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a Bibliát, ha olvassuk egészen az elejétől a végéig, úgy is megnevezhetnénk a Bibliát, hogy az ígéreteknek a gyűjteménye az egyik oldalon, tehát az Istennek az ígéretei, hogy mit mond Isten, mit akar Isten, mit ígér az embernek, a másik oldalon pedig az Isten ígéreteinek a beteljesedése. hogy Isten, amit mondott, az hogy teljesedik be, hogy válik valóságá az emberiség életében, vagy a történelemben. Most én nagyon szeretném így felszíteni a tüzet benned, hogyha tényleg kaptál Istentől valamilyen álmot, ha tényleg Isten mondott neked valamit, lehet, hogy nagyon fiatal voltál, te is 16 vagy 17 éves, vagy 10 éves, vagy 50, vagy bármennyi, de hogyha Isten mondott neked valamit, akkor azt ne felejtsd el. Még akkor is, ha úgy gondolod, hogy teljesen más irányba mennek a dolgok. Még akkor is, ha emberileg ez teljesen lehetetlen. Ne felejtsd el, hogy az Istennek van hatalma arra, hogy az álmokat beteljesítse. És szeretném, ha hinnél az Istenben, hinnél az Isten szavában, akkor is, amikor kinyitod a Bibliát és olvasod, és akkor is, amikor imádkozol, és úgy érzed, hogy a lelkedben, a szellemedben megfogalmazódik valami, amit az Istentől kaptál. Higgy ebben, mert amit az Isten mondott, az úgy lesz. És még akkor is, ha jönnek a nehézségek, vagy a veszteségek, vagy jönnek a nehéz napok, akkor is hidd azt el, hogy az Isten minden egyes nap közelebb visz ahhoz, hogy ezek az álmok valósággá váljanak. Hogy az Isten ígérete beteljesedjen. József útja tehát úgy indul, hogy megvannak az álmok 17 évesen, tele reménységgel, hogy milyen jó lesz, szép az élet. Azzal folytatódik, hogy rabszolga lesz, egy idegen országba kerül. Ez már egy óriási süllyedés, ugye életszínvonalban elveszti a szabadságát. Tehát úgy tűnik, hogy lefele mennek a dolgok. De aztán azt olvassuk a Bibliában, hogy igaz, hogy rabszolga, de a rabszolgáknak a főnöke lesz. Kicsit emelkednek a dolgok. Aztán az urának, a házának a felügyelője. Ő lesz a legnagyobb és leghatalmasabb rabszolga. Még mindig rabszolga, de azért emelkednek a dolgok. És aztán jön ez a bizonyos Potifárné, jönnek a kísértések, amivel küzdenie kell. Lehet, hogy ő egy nagy tekintélyű rabszolga, a háznak a felügyelője, de a mindennapjait megkeseríti az urának a felesége, aki folyamatosan bombázza a kísértésekkel, és ezzel valahogy foglalkoznia kell. Jönnek a kísértések, de aztán nem csak kísértés jön, hanem mivel ő nemet mond mindenre, ezért jön a rágalmazás, jön a bestelenség, és hamis vádak miatt börtönbe kerül. Ugye egy kicsit emelkedtek a dolgok, még ha nehéz is az élet, de aztán megint lesüllyed, és börtönbe kerül. De a börtönben mi történik? Hogy a börtönben ott van ez a József, fölfigyelnek rá, hogy ez egy értelmes ember. Ez egy olyan ember, akinél a dolgok úgy történnek. Ha valamit a kezébe vesz, akkor úgy megváltoznak a dolgok. Valamihez hozzáfog, akkor úgy jó irányba mennek a dolgok. És a börtönparancsnok elkezdi őt fölemelni. Ő lesz a raboknak a felügyelője, majd tulajdonképpen majdnem, hogy a börtönparancsnok átadja neki a lehetőséget, és ő foglalkozik a rabokkal, irányítja a munkát, mindent, és olvassuk azt, hogy a börtönparancsnoknak túl sok gondja nem volt mellette. Mintha József emelkedne fölfele. De mégiscsak börtönben van, ugye? Tehát nagy ember a börtönben azért az mindig rosszabb, mint szabadon lenni, akár egy egyszerűbb életet is élni. József tehát ott van a börtönben. Ez a hullám, amit az életútja mutat, ez hullámzik néha föl, néha le, de úgy tűnik, hogy folyamatosan lefele megy. Gondoljatok csak arra, hogy akik tőzsdéznek, a befektetőknek az álma az, hogy a tőzsde is, amikor hullámzik, az nem baj, ha hullámzik, de mindig fölfele hullámozzon, ugye? Tehát, hogy nem baj, hogy kicsit csökken, vagy emelkedik néha, de úgy összességében a görbe az fölfele menjen. Hogyha ez a fölfele ívelő görbe van, akkor minden szép és minden jó. Tulajdonképpen az életünkkel kapcsolatban is így gondolkodunk. Mindenki tudja azt, hogy vannak nehéz napok, hogy az élet az jóból és rosszból van összecsomagolva. Hogy örömteli és fájdalommal teljes napokkal vagyunk együtt. És ezt nem lehet kivenni a rosszat és csak a jót választani. De mindenki azt szeretné, hogy ha vannak nehézségek is, de valahogy ez a görbe így fölfele menjen. Józsefnél viszont azt látjuk, hogy hullámzik, néha jobb, néha rosszabb, de alapvetően lefele mennek ennek a dolgok. De itt jön valami, amit a felolvasott történetben többször is megjegyez a Biblia, ez pedig nem más, mint az, hogy de az Úr Józseffel volt. Mindegy, hogy milyen helyzetben volt, mindegy, hogy rabszolga volt, vagy börtönben volt, vagy főnök volt, vagy beosztott volt, az Úr Józseffel volt. Ezt olvassuk a történetben. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és az egyiptomi urának a házában élt. Isten még rabszolgaként is ott volt vele, és szerencsésé tette őt. Harmadik vers ezt mondja. Látta az Ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog József. Vagyis egy olyan valaki volt, aki egy áldott ember volt. Az Úr ott volt vele, bármilyen élethelyzetben is. 21. versben ezt olvassuk. Az Úr Józseffel volt, és hűséges maradt hozzá, és kedveltél tette a börtönparancsnok előtt. A börtönben is vele volt az Úr. 23. vers ezt mondja. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az Úr Józseffel volt, és eredményesítette az Úr mindenhez, amihez hozzáfogott. De az Úr Józseffel volt. Hiába megy lefelé ez a görbe, hiába vannak jó és rossz napok együtt, de mégis összességében úgy tűnik, hogy az álomtól folyamatosan eltávolodik, de ez mégsem igaz, mert az az Isten, aki az álmot adta neki, aki az ígéretet adta neki, az az Isten ott van vele ezen az életúton folyamatosan, akkor is ott volt vele, amikor szabad ember volt, akkor is, amikor rabszolga lett, akkor is, amikor börtönbe került, de az Úr Józseffel volt. Szeretnéd, ha te is egy ilyen életet tudnál élni? Hogy azt tapasztalnád, élnéd át, hogy az emberek körülötted azt látnák, hogy ez igen, az Isten vele van. Így szép az élet, ugye, így könnyű az élet. József egy ilyen ember volt. De akkor is átélte és tapasztalta az Isten jelenlétét, amikor nehéz napokat élt át. Gondoljunk most Jézus Krisztusra, aki eljött ebbe a földi valóságba, és úgy tűnik, hogy a krisztusi életút, a földi szolgálata is, hát ilyen hullámzó volt. Ugye voltak sikerek, áldások benne, és volt, amikor méltatlanul kritizálták őt, megtámadták őt. És úgy tűnik, hogy ez a görbe Jézusnál is folyamatosan így halad, néha dicsőséges napok vannak, néha nehezebb napok vannak, de a vége, mintha úgy lefele menne, és eljut egészen a Getsemáné kertig, ahol a tanítványa megtagadja, ahol elfogják a katonák, és aztán jön egy szörnyű, sötét időszak, amiben megalázzák őt, hamis vádakkal illetik őt, és aztán keresztre feszítik. Ugye úgy tűnik, hogy az Isten terve, hogy a Messiás eljön és szabadságot hoz ennek a világnak, és a Jézusi út, mintha eltérnének egymástól. Van egy isteni elképzelés, egy álom, egy kép, egy kijelentés, és van egy valóság. De hadd mondjam azt, hogy a Getsemáné kert, vagy a kereszt, vagy Jézusnak a szenvedése, az nem egy tévedés volt. Ezek a nehéz napok, vagy sötét órák Jézus Krisztusnak az életében nem azt jelentették, hogy egyre inkább eltávolodik az Istennek a tervétől, hanem pont arról szólt a dolog, hogy azt mondta Jézus, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod. És mivel ezt kimondta, hogy legyen meg a te akaratod, ezért történtek ezek a dolgok. És Jézus minden egyes cselekedetével egyre inkább megvalósította az Isten tervét. Egyre közelebb került ahhoz, hogy kiteljesedjen az a kép, az az isteni kijelentés, amit a Messiásról mondott. Tehát Jézusnál is látjuk ezt, hogy lehet, hogy nehéz napok, problémák vannak, de mégis, amit az Isten mondott, az beteljesedik. Gondoljatok csak bele, hogy amikor kihallgatják Jézust, amikor leköpik, amikor megalázzák, és amikor keresztre feszítik, az ördög már készült arra, hogy itt a vége mindennek. Az ellenségét legyőzi, és ő lesz az Isten. Hogy ő utána mindent el tud érni. És amikor az ördög legjobban örült, hogy Jézust keresztre feszítik, és Jézus kileheli a lelkét, akkor történt a legnagyobb veszteség az ördögnek az életében, mert az Istennek a dicsősége beteljesedik, és Jézus föltámad a halálból, és győzött. És azt mondja a Biblia, hogy ezzel szégyenítette meg az ördöket, és ezzel győzte le végérvényesen. A saját életemben olyan sokszor tapasztaltam azt, hogy amikor nehéz napok voltak, vagy nagy küzdelmek voltak, vagy bizonyos értelemben reménytelen napok jöttek, akkor az Isten ott volt velem. Az Isten jelenlét az nem attól függ, hogy szép dolgok és örömteli és boldog események várnak ránk, vagy ezeket éljük meg, vagy pedig nehézségek. Jézus Krisztus azt ígérte azoknak a követőknek, akik a küldetésben benne vannak, hogy minden napon veletek leszek egészen a világ végezetéig. Hiszed azt, hogy ma is veled van az Úr? Ahogy Józsefről azt olvassuk a Bibliában, hogy az Úr vele volt a börtönben, vele volt rabszolgaként, vele volt minden élethelyzetben, hogy te is egy ilyen ember lehetsz. Vagy ha keresztény vagy és Krisztus követő vagy, akkor te is átélheted azt, hogy az Úr veled van minden nap. még akkor is, ha úgy gondolod, hogy nagyon messze vannak azok az álmok, amiket Isten mondott neked. Ha az Úr veled van, és hogyha ő vezet, akkor minden nap hidd el, hogy közelebb leszel azokhoz az ígéretekhez. Figyeljünk meg most valamit. Azt olvassuk a Bibliában, 39. rész 5. versében, attól fogva, hogy a házának és az egész vagyonának a felügyelőjévé tette, mármint Potifár, Józsefet, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát, Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házában és a mezőn volt. Miért áldotta meg ennek az egyiptomi főembernek a házát az Isten, vagy vagyonát az Isten? Igen, azért, mert József ott volt. Előtte sem volt szegény ember, valószínűleg előtte sem volt egy olyan ember, akinek mindennapos problémái lettek volna az anyagi dolgokkal. Tehát megvolt minden, de mégis amikor József bejött a képbe rabszolgaként, akkor az Istennek egy különleges áldása elkezdett kiáradni az egyiptomi főembernek a házán. És ez az alapelve nem csak Józsefre vonatkozik, hogy mivel Józseffel az Úr ott volt, ezért ha József megjelent valahol, akkor az Isten áldásai ugye elkezdtek hullámozni, és elérték a körülötte lévő embereket. Ez a lehetőség neked is megvan, és nekem is megvan. Ha te áldott vagy, akkor rajtad keresztül az Isten áldása elér másokat is. Ha te áldott ember vagy, akkor rajtad keresztül áldott lehet a családod. Ha te áldott ember vagy, akkor rajtad keresztül áldott lehet a férjed, a feleséged, a gyerekeid. Ha te áldott ember vagy, és fölvesznek egy munkahelyre dolgozni, akkor rajtad keresztül az a munkahely áldott lesz. Ha te áldott ember vagy, és vállalkozó vagy, akkor rajtad keresztül azok az emberek, akik hozzád jönnek dolgozni, és neked dolgoznak, azok az emberek is áldottak lesznek. Az áldás azokon az embereken keresztül árad ki, akik átélik és megtapasztalják azt, hogy igenis az Úr velem van minden nap. Az áldott emberek áldást hoznak más emberek felé. És azt is lehet, hogy észrevetted már, hogyha gondolsz ilyen áldott emberekre, vagy te tapasztalod, hogy ilyen áldott ember vagy, hogyha elmész egy helyről, elmész egyik munkahelyről a másikra, akkor lehet, hogy az előző munkahelyen az áldás az elkezd csökkenni. Azért, mert azok az emberek, akik az Istenben bíznak, akik átélik, megtapasztalják, hogy de az Úr velem van, azokon keresztül áldás árad ki. És ha azok az emberek elmennek, akkor ott az áldás csökken, máshol megnőni fog. Józsefnek az életében ezt nagyon-nagyon világosan meg lehet figyelni. És arra szeretnélek hívni téged, hogy legyél te is egy ilyen áldott ember. Hogy az ilyen Istennel való együttjárásra, az ilyen áldásra vágyjál te is, hogy imádkozz ezért, hogy rajtad keresztül mások is áldottak lehessenek. Legyél egy ilyen áldás közvetítő ember. Ahol megjelensz, ott megjelenik az Isten áldása. Azért, mert az Isten rajtad keresztül elkezd működni. József családjában ennek komoly előzményei voltak. Hiszen Isten úgy nyilatkoztatja ki magát, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Az ő elődeinek az életében ott volt a mindenható Isten. Olyan emberek voltak, akik átélték és megtapasztalták az áldást. Sőt, az édesapjáról, Jákobról azt olvassuk, hogy amikor találkozott az Istennel, akkor az Istennek azt mondta, hogy nem engedlek el addig, amíg meg nem áldasz engem. Annyira vágyott az Isten áldására. Annyira vágyott arra, hogy az Isten valahogy az ő jóságát, irgalmát, kegyelmét kiárassza rá. Te vágysz arra, hogy az Isten áldása így megnyilvánuljanak rajtad? Mert ha igen, akkor legyen neked is egy olyan imádságod, ami Jákobnak az imádsága volt. Uram, áldj meg engem, bármivel is jár ez. Bármi is lesz ennek a következménye. Mindenről lemondok, de a te áldásodra szükségem van. Mindent félre tudok tenni, de hogyha te velem vagy, akkor jó irányba mennek a dolgok. Ha ezért imádkozol, és így akarsz az Úrnak a követője lenni, akkor Isten meg fogja hallgatni az imádságodat. És át fogod élni azt, hogy de az Úr veled van. Veled van a jó napokon, veled van a rossz napokon, veled van a nehézségekben, a küzdelmekben, a vizsgákban, a fájdalmakban, vagy a betegségben, mindenben, de az Úr veled lesz. Tehát beszéltem egy kicsit az áldott emberekről, hogy te is lehetsz ilyen áldott ember. És tudjátok, az áldott emberek nagyon sokszor népszerű emberek. sokan szeretnek a környezetükben lenni, hiszen ott jó lenni, ugye? Tehát nem kell csinálni semmit, mégis áldott leszek. Valami csúran csöppen nekem is, ha ott vagyok egy olyan ember közelében, aki tényleg áldott, akin keresztül az Isten áldásai kiáradnak. És hát az áldott emberek főleg népszerűek akkor, hogyha jóképűek is, ugye, mint József. És hát látjuk, hogy itt a Potifár családjában a feleségnek, hát ez az áldás valahogy nagyon fontos lett, és megkívánja Józsefet. Tulajdonképpen arról szól a történetnek a második fele, hogy nap mint nap Potifárnak a felesége zaklatja Józsefet szexuális ajánlatokkal. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta: háj velem. Elég egyértelmű, ugyanis, és ezt naponta többször is elmondta, és napról napra újra és újra, ugyanez volt az üzenet. Itt egy picit álljunk meg egy kicsit, és nézzük meg a különböző viszonyokat. Ki is Potifárné? Ugye ő a háznak az úrnője. Övé minden a férjével együtt. A férje a legfőbb vezetője a családnak, a legfőbb tekintély. De úrnőként egy csomó rabszolga ott van a házban, akik szolgálják őt, és mindent megtesznek neki. És abban az időben az urak, ha rabszolgákkal rendelkeztek, az azt jelentette, hogy a tulajdonuk a rabszolga. Azt csinálnak velük, amit akarnak. Annyit dolgoztatják, amennyit akarják, olyan juttatást adnak, amilyet akarnak, vagy pont nem akarnak nekik adni, akkor nem adnak. Tehát a rabszolgák eléggé kiszolgáltatott helyzetben voltak. És a rabszolgának tulajdonképpen egy feladata volt, hogy amit mondanak neki, azt csinálja meg. Ugye, tehát a parancs az parancs, meg kell csinálni, mert egyébként problémák lesznek. Egyrészt azért, mert ez volt a kötelessége, másrészt azért is, mert az urának a tulajdona volt. És úgy is megközelíthetjük ezt a történetet, hogy jön a Potifárné, és ad egy parancsot Józsefnek, egy szexuális ajánlat formájában, és József úgy is gondolkodhatott volna, hogy oké, az én hitemmel ez az egész, meg az én erkölcsi fölfogásommal, meg az Istennel való kapcsolatomban ez nem fér bele, de hát mit tudok én tenni? Ugye, tehát én egy rabszolga vagyok, ha a főnök azt mondja, hogy ezt kell, akkor ezt kell csinálni. Ugye meg lehet magyarázni, meg lehet dumálni, ki lehet magyarázni ezt az egészet, és még igazam is lesz a végén. Tehát bele is mehetett volna ebbe a dologba, de József tudott valamit, amit fontos, hogy te is tudj, meg én is, meg valamennyien. Amit szerintem tudunk is, de most szeretném kiemelni, hogy irányítsa és vezesse az életünket ez az alapelv. Ez pedig így hangzik, hogy a bűn az mindig tönkreteszi az áldást, az mindig leamortizálja az áldást. Amikor valaki elindul a bűnnek az irányába, bűnöket követel, azok az áldások, amit korábban átért, megtapasztalt, lelki-szellemi javak, anyagi-fizikális dolgok, vagy kapcsolati dolgok, a bűn az folyamatosan elkezdi ezt rágcsálni, és tönkretesz mindent. És József ezt tudta, hogy lehet, hogy meg lehet ezt magyarázni, lehet, hogy ez lenne a dolgom, lehet, hogy senki nem mondana rám egy rossz szót sem, de mégis, ha én hajlandó vagyok engedelmeskedni Potifárnénak, akkor ez tönkreteszi az áldást. Erre pedig nem vagyok hajlandó. A bűn élvezetéért József tehát nem volt hajlandó lemondani az áldásról, még akkor sem, ha egyébként ez vállalható vagy magyarázható lett volna. Persze nem Isten előtt, hanem így emberek előtt, vagy a saját lelkismeretét nyugtatotta volna vele. Te hogy vagy ezzel? Amikor éled az életedet, és tapasztalod az Isten jóságát, vagy Isten megállt téged, és aztán jönnek különböző kísértések, jobbról és balról is, meg innen is, meg onnan is, akár szexualitás formájában, akár anyagi előrelépés formájában, akár a tekintélynek a formájában, akár az előrelépésnek a formájában, hogy végre nagy ember lehetek, és akkor előre mozdulhatok. Amikor az ember a kísértésekkel küzd, akkor nagyon sokszor abban a hibába esik, hogy elkezd gondolkodni, és azt mondja, hogy de hát ez magyarázható. Tehát én meg tudom magyarázni, hogy ezt miért engedem meg magamnak. Én meg tudom magyarázni, hogy az miért van az életemben. És lehet, hogy meg tudod magyarázni, és lehet, hogy még emberek el is hiszik, vagy még emberek azt is mondják, hogy hát igen, mit lehet tenni ilyen helyzetben. De egy dolgot ne felejtsd el. Amikor engedsz a kísértésnek, és engedsz a bűnnek, akkor mindig eltávolít téged az Isten áldásától, sőt, ezek a bűnök elkezdik szétszedni az áldást, és leamortizálni mindazt, amit már Isten neked adott. Szóval azok a magyarázatok, hogy hát tudjátok, most ilyen időket élünk, ha én nem teszem meg, úgyis megteszi más, tudjátok, nekem most pénzre van szükségem, tudjátok, most nekem ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni, vagy most ezt nem hagyhatom ki, ezt az ittszert. Ezek szép magyarázatok, de az Isten nem érdekli, és az biztos, hogy azt, amit eddig elértél, azt elkezdi erodálni a bűnnek a megjelenése az életedben. Ekkor megragadta őt az asszony, mondja a Biblia, ruhájánál fogva, és azt mondta, hájj velem! Ő azonban ott hagyta a ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Ismét egy kérdés. Szerintetek egy ilyen helyzetben mi volt nehezebb? Ott maradni vagy elszaladni? Van, amikor a futás az nem a gyengeségnek a jele, hanem annak a jele, hogy valaki nagyon is tudja, hogy ki ő, nagyon is tudja, hogy milyen irányba halad, és nagyon is tudja, hogy mit kell tennie. És a futás az nagyon hasznos tevékenység tud lenni. És József itt a futást választja. És ő elmenekül, és nem akar belemenni egy olyan bűnös viszonyba, egy olyan kapcsolatba, ami lehet, hogy magyarázható, de az Isten előtt nem vállalható, és az áldást tönkretenné. És József úgy dönt, hogy nekem az Isten ígéretei, az álmaim, amit az Isten mondott, az Istennel való kapcsolatom, az fontos, hogy én ne bántsam meg az én Uramat, az Istenemet, és engem nem érdekel más. És ha te is így gondolkozol, akkor egy áldott ember vagy. Ráadásul olyan áldott ember vagy, akinek az áldását nem fogják szétlopni mások. Nem fog erodálódni és tönkremenni az áldás, hanem megmarad, és Isten meg fog tartani téged. Föltehetjük azt a kérdést is, hogy Isten miért engedi meg azt, hogy Józsefnek az életében ilyen potifárnék megjelenjenek, ilyen szexuális ajánlatok. Szóval ilyen erős kísértés az miért kell, hogy megjelenjen az életében? Nem sokkal egyszerűbb lenne az élet, hogyha ezek kimaradnának. És ha magad életére gondolsz, akkor talán fölteheted magadnak is a kérdést, hogy nem sokkal jobb lenne az élet, ha nem lennének olyan gonosz emberek, nem lennének ilyen problémák, nem lenne betegség, nem lenne anyagi probléma, nem lennének ilyen meg olyan kihívások az életben. Ugye mennyivel szebb lenne minden? Hát ez valószínű, hogy így van, de van egy rossz hírem, ezek vannak. Ezeket nem tudod kikapcsolni. Kísértések voltak, vannak és lesznek, és ezekkel valahogy küzdeni kell. És Józsefnek az életében látjuk azt, hogy ő egy kiválasztott ember egy bizonyos küldetésre. Ahogy te is az lehetsz, vagy az vagy, ha Isten szerint járod az életedet, vagy éled az életedet. Ő egy kiválasztott ember volt, Isten megmutatja neki az álmokat, ezek az álmok vezetik őt, de ez nem azt jelenti, hogy ha valaki kiválasztott ember, ha valaki az Isten komoly szolgája, ha valaki az Isten útján jár, akkor a kísértések nagy évben fogják elkerülni. Ez nem igaz. Sőt, néha az ellenkezője igaz. Hogyha te komolyan veszed az Istent, komolyan veszed, hogy azért, mert te az Isten embere vagy, te egy elkötelezett keresztény vagy, ezért vagy becsületes, ezért vagy hűséges, ezért vagy tiszta, ezért vagy őszinte, és sorolhatnám, akkor lehet, hogy az ördög még inkább elkezd bombázni mindenféle kísértésekkel. De ne ijedj meg, a kísértés úgy szokott elmúlni, hogy azt mondjuk, hogy nem. Újra és újra, amikor nemet mondunk, akkor a kísértés az egyre távolabb kerül. Aztán lehet, hogy újra visszajön, vagy más csomagolásba, és újra lehet nemet mondani, de a kísértésre nem muszáj igent mondani. Józsefnek az életében is megérkezik ez az erős kísértés, és ez az erős kísértés tulajdonképpen megtanítja Józsefet arra, hogy az Istent fontosabbnak tartsa, mint minden más bűnös élvezetet. Hogy az Isten áldását fontosabbnak tartsa, mint minden más olyan kísértést, amit az ördög kínál föl neki. És ezt megtanulja József, és jól teszi, és jól csinálja. Azt mondja, hogy én az áldást nem fogom odaadni senkinek, bűnös pillanatokért és bűnös élvezetekért. Amire igazán oda kell figyelni, hogy ragaszkodj az Istenhez. Ragaszkodj a tisztasághoz, az őszintességhez, a szentséghez. József ilyen ember volt, aki ragaszkodott hozzá, és ezért, mivel ő megtanulta a leckét, és jellemében egy erős ember volt, aki kapaszkodott az Istenbe, ezért, amikor később majd látjuk, hogy tényleg Isten fölemeli, és tényleg meghajolnak előtte a kévék, tényleg meghajol előtte a nap, a hold, meg a csillagok, mármint a családja, és aztán a világ vezető hatalmának a második embere lesz, amikor Isten tényleg fölemeli, és beteljesednek az álmok, akkor egy olyan embert emel föl Isten erre a különlegesen fontos pozícióra, amin keresztül majd áldás lesz a saját népe számára is, aki becsületes, őszinte, szent és tiszta életet él. Gondolj csak bele, ha te olyan ember vagy, hogy apró pénzért eladod a becsületedet, a tisztaságodat, a szentséget az életedből, ha apróságokért is képes vagy hazudni, manipulálni dolgokat, és belemenni mindenféle dologba, csak azért, mert egy kicsit talán előrébb jutok, vagy kicsivel több pénzem lesz. Ha téged, ha ilyen ember vagy, és így emelne föl az Isten egy magasabb pozícióra, amire álmodsz, akkor, amikor nagy dolgokkal kínálnak meg, akkor mi lesz? Te lennél a világ legkorruptabb embere. Ezért van az, hogy amikor Isten vezeti az életutunkat, és megenged kísértéseket, akkor ezek a kísértések tulajdonképpen folyamatosan edzenek bennünket, hogy akár kis szinten, vagy apróságokban is legyünk becsületesek, korrektek, tiszták, őszinték és szentek. Az Isten előtt is, meg emberek előtt is. És hogyha kicsiben hűségesek vagyunk, azt ígéri az ige, az Isten igéje, hogy aki hű a kevesen, azzal mit csinál Isten? Az fölemeli és többre bízza. De aki pár száz vagy pár ezer forintért, vagy dollárért, vagy akármilyen pénznemet is mondhatok, eladja a saját lelkét, csalop, hazudik és manipulál minden szinten, csak azért, mert egy picit, egy fél métert előbbre juthatok, azok az emberek nagyon veszélyesek lesznek, ha nagy lehetőségeket kapnak. Ezért mondja a Biblia, hogy legyél hűséges a kevésen, és majd többre bízatol. Legyél hűséges abban is, amikor jönnek kisebb kísértések, és mondj nemet. Mert amikor nagy kísértéseid lesznek, akkor is nemet kell mondani, és akkor már lesz rutinod benne, és tudod, hogy hogy kell csinálni. Nos, tehát József olyan ember volt, aki kicsiben is, meg aztán később nagyban is akar ragaszkodni az Istenéhez, akar ragaszkodni az Isten által fölkínált ígéretekhez, álmokhoz, mert hisz abban, hogy amit az Isten mond, az majd be fog teljesedni. Józsefnek a kérdésével szeretném befejezni ezt a részt. Ezt mondja, amikor ezek az ajánlatok elérik őt, vagy bombázzák őt, hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Hogyan követhetnék el ilyen bűnt, és ezzel magamra haragítani az Istent, vagy eltávolodni az Istentől? Ez számára olyan dilemma, és azt mondja, hogy ezt elképzelhetetlen. Ha kettőt összehasonlítom, az Istennek az ígéreteit, az áldásait, mindazt, amit az Isten adott nekem eddig, meg ami ezután fog majd jönni, és hiszem, hogy meg lesz, és ami most ígéretként itt jön, vagy kísértésként, ezt a kettőt nem tudom összerakni. Az egyik nagyon erős, a másik pedig nem ér semmit. És azt mondja, hogy én nem vétkezhetek az Isten ellen, én nem tehetem meg ezt, mert a kettő az nincs egy súlycsoportban. Vagyis József azt mondja, hogy a bűn útja engem nem fog eltéríteni attól az ígérettől, amit az Isten mondott nekem. Jöhet ez jobbról, Potifárnétől, vagy baloldalról, vagy börtönbe vethetnek, vagy rabszolga lehetek, vagy beledobhatnak a kútba a testvéreim, vagy csinálhatnak velem bármit, de nem akarom azt, hogy az Istentől kapott ígéretek valahogy eltűnjenek az életemből azért, mert valamilyen bűnös úton járok. Ha neked van egy világos ígéreted Istentől, mondjuk azt a szép keresztény kifejezést, hogy van elhívásod Istentől, valamit Isten mondott neked, hogy ebben az irányban kell haladnod, hogy ezt szeretném, hogyha átélnéd, megtapasztalnád, hogy ez lesz belőled majd. Ha Isten ígért neked valamit, van egy ilyen Istentől kapott ajándék az életedben, akkor engedd meg, hogy ezek az álmok, ezek az ígéretek egy ilyen világító toronyként vezessenek téged. Hogy nekem azt mondta az Isten, hogy oda fogok eljutni, vagy ezt fogom átélni, vagy ezt kell nekem megtenni. És hogyha ezek ott vannak az életedben, mint Józsefnek ott voltak az életében az álmok, ezek vezették őt, és nem engedett, hogy jobbra vagy balra kicsúszson, mert látta ezt az ígéretet, mint világító tornyot, és azt mondta, hogy nekem arra kell menni. És ha neked is az életedben ott vannak ezek az ígéretek, akkor ez segítenek abban, hogy sokkal tisztább és sokkal szentebb életet tudj élni. Mert így sokkal könnyebb a bűnre meg a kísértésre nemet mondani. És a másik oldalról megnézzük, az is igaz, hogyha te olyan ember vagy, aki ilyen céltalan vagy, halvány fogalmad nincs, hogy mi volt eddig, mi van most, vagy mi lesz ezután, nem tudod, hogy honnan jössz és hová mész, nem tudod, hogy az Isten mit akar veled, teljes bizonytalanság van az életedben, ha ilyen ember vagy, akkor sokkal kiszolgáltatottabb vagy mindenféle kísértésnek, mindenféle ígéreteknek, amiket az ördög bedob, és jobbra-balra rángatni fognak téged. És ebben a helyzetben a szentség utáni vágy az sokkal kisebb lesz az életedben. Nem tudod, hogy honnan jössz és hová mész, és gyakorlatilag sok minden beleférhet az életedbe. Azt mondja József, hogy hogyan követhetném el ezt a nagy bűnt, ezt a nagy vétket az Isten ellen. Ha te nem akarsz vétkezni az Isten ellen, ha nem akarsz rossz irányba menni, nem akarod, hogy tönkre menjen az életed, akkor én két dologra szeretnélek hívni most. Az egyik dolog, ha még nem vagy keresztény, ha még soha nem mondtad ki egy imádságban azt, hogy Jézus, én átadom az életemet neked, akkor neked ez a legfontosabb lépés. Ahhoz, hogy az Istennek az ígéretei megjelenjenek az életedben, hogy álmok és nagy dolgok történjenek, ez az első lépés. Imádkozz, mondd azt, hogy Istenem, bocsáss meg az bűnömet, és Jézus, gyere az életembe, és legyél az életemnek az Ura. Ha ezt most meg tudod tenni, akkor az életedben elkezd valami olyan reform történni, ami fölírja mindazt, ami eddig volt, és teljesen új perspektívát ad neked. Ezt nevezi a Biblia újjászületésnek, vagy megtérésnek. És én arra hívlak, ha még ez nem történt meg az életedben, akkor tedd ezt meg. Ez egy óriási áldás lesz az életedben, és ettől kezdve te is elmondhatod azt, hogy de az Úr velem van. Ebben és ebben és ebben a szituációban, minden élethelyzetben, egészen addig, amíg az utolsót nem dobban a szíved ezen a földön. Az Úr veled lesz mindig, ha átadod az életedet neki. És a másik felhívás, hogyha te keresztény vagy, ha Isten szolgája vagy, és nem tudod, hogy mi az életednek igazán a célja, nincs egy ilyen különleges, világos, egyértelmű üzenet, hogy nekem ebben az irányba kell haladnom, vagy ez az én elhívásom, ez az én életcélom. Ha nincs ilyen, akkor imádkozz Istenhez, és mondd azt, hogy Uram, itt vagyok. Tudom, hogy nem véletlenül születtem meg erre a világra, tudom, hogy azért vagyok itt, mert rajtam keresztül is áldást akarsz adni más embereknek. És kérlek, mutasd meg, hogy nekem merre kell menni. És ha vezetést kérsz az Istentől, iránymutatást kérsz az Istentől, akkor az Isten elkezd irányítani. Szóval a Szentlélek mondani fog neked nagyon sok mindent, hogy merre kell menni, mit kell csinálni, és hogy kell élni az életedet, hogy áldott legyél. Szóval, ha nem akarsz vétkezni az Isten ellen, ha nem akarsz rossz irányba menni, és nem akarod, hogy az áldások nagy ívbe elkerüljenek téged, térj meg, és az Isten kegyelme átmossa az életedet, megújultál, megtértél, akkor keresztényként kérd Istentől a világos vezetést, hogy jó irányba haladjál. És bármit is fog mondani Isten, hogy te egy nagyszerű anyuka leszel, akkor legyél nagyszerű anyuka, és Isten meg fog áldani téged. Ha egy vállalkozásra indít Isten, akkor azt. Ha egy szolgálatra indít Isten, akkor azt. Ha becsületes életre hív Isten, akkor az. Hogy valamilyen módon rajtad keresztül, amelynek az áldása ki tudjon áradni, és más emberek át tudják élni és megtapasztalni, hogy az Isten jó, az Isten él, az Isten hűséges, és az Isten szeret minden embert. Ezért arra hívok mindenkit, hogy ne élj tovább Isten nélkül. Ne élj tovább az Isten ígéretei nélkül. Ha ilyen hontalan keresztény vagy, akinek nincs gyülekezete, nincs lelki-szellemi otthona, akkor keres egy gyülekezetet. Ez is kiszolgáltatottá tesz. Legyen Istened, és az Isten egyházában legyen egy helyed, és a társadalomban is legyen egy küldetésed, amit meg fogsz valósítani, amit az Istentől kaptál. Azért, hogy áldott ember legyél, és rajtad keresztül áldott legyen más is. Remélem, hogy Józsefnek az élete fölkeltette bennünk azt a szent vágyat, hogy igen, jó az Istent követni. Mert bármol is vagyunk, és bármi is történik velünk. Ha az Isten szolgálatában vagyunk, akkor el fogjuk tudni mondani minden nap, hogy de az Úr velem volt. Lehet, hogy elloptak tőlem valamit, de az Úr velem van, és majd visszaadja. Lehet, hogy most fáj valami, nem baj, de az Úr majd meggyógyít, és lesznek még szép napok is. Lehet, hogy most sok konfliktus van körülöttem, nem baj, majd az Úr segít abban, hogy ezek rendeződjenek, és megyünk tovább, mert az Úr velem van. És mondhatsz bármilyen élethelyzetet, amiben te vagy. Ha az Istenben bízol, akkor mondhatod utána azt, hogy igaz, hogy ez van, de az Úr velem van. És jó irányba fognak menni a dolgok, és be fog teljesedni minden ígéret az életedben, amit az Isten megígért neked. Arra hívlak, hogy gyere és imádkozz velem. Imádkozzunk azért, hogy ez megtörténhessen. Drága Uram, nagyon köszönöm neked, hogy amikor te azt mondod, hogy te szent vagy, és mi is szentek legyünk, akkor ez nem egy elvont fogalom, hanem a veled való járás, a Krisztus követés, a szentséget hoz az életünkbe. Uram, imádkozom most azért, hogy tényleg ne a bűn útján járjunk, és mindenki, aki hallgatta ezt a mai istentiszteletet, imádkozom azért, hogy áld meg ezeket az embereket, Uram, és kérlek téged, hogy segítsd őket, hogy ki tudják mondani újra és újra minden nap, kísértésekben vagy nehéz helyzetekben, hogy nem akarok vétkezni az Isten ellen, az Istent akarom követni. Uram, áld meg így mindazokat, akiknek a szívében vágy van arra, hogy téged kövessenek. Imádkozom azért, Uram, hogy tedd eredményessé és áldottál az életünket, tedd eredményessé és áldottál a kezünk munkáját, amit végzünk, hogy amit áldást kaptunk tőled, azt tudjunk átadni másoknak. Uram, kérlek téged, hogy őrizd meg bennünket mindenféle kísértő helyzetekben, nehéz helyzetekben, hogy ne rossz irányba haladjunk, hanem rá tudjunk figyelni, és tudd megáldani az életünket. És kérlek, hogy tedd ezt meg, Uram, hogy a menny áldása Krisztusban tudjon ráragyogni minden olyan emberre, akik vágynak erre, akik őszintén segítségül hívják a te nevedet. Jézus nevében kérjük mindezt. Amen. Isten áldja.